Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk, és üzenni szeretne nekünk ezen a vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk Jónás próféta könyvében, az első fejezetben, ahogy azt hallhattátok a bibliaolvasás rendjén, különösképpen pedig az első rész 3. és 4. verseiben. Istennek szent igéjét Jónás próféta könyvéből, az első rész 3. és 4. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől, leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarziszba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Eddig Isten előtt írja. Hadd mondjak egy egyszerű igazságot nektek, testvéreim, egy tömör mondat. A Biblia szentírás. Vagyis az Isten ihlette a szentírókat a Szentlélek jelenlétében, az isteni üdvtörténetnek a feljegyzésére, szerkesztésére, összerakására úgy, ahogy most előttünk van, és amely ige évszázadokon keresztül, sőt évezredek óta tanítja az odafigyelő embert. Ezért olyan színes a szentírás. Ugyanakkor nagyon sok egyediség is található benne, sokszor belerejtve az Isten történetet egy kor gondolkodásába és egy kornak a nyelvébe. Ilyen különlegesség a Bibliában a Jónás könyve. És talán nálunk magyaroknál egy picit ismertebb a Jónás könyve, mint megkockáztató más európai nemzeteknél, és pedig azért, mert a 20. században nekünk volt egy hatalmas költőnk, Babits Mihály, aki ezt a könyvet parafrazeálva feldolgozta, és minden gyermek találkozik az irodalom oktatás révén ezzel a könyvvel, még akkor is, hogyha amennyire én visszaemlékszem arra a korra, amikor nekem tanították, hogy tévesen tanították a Babits által interpretált Jónás könyvét, de mindenképpen felkelti a gyermeknek a figyelmét, és amikor találkozik a névvel, illetve a történettel, nem idegen az ő számára, hiszen valamit már hallott róla. Jónás könyve az úgynevezett kispróféták könyveinek sorában található, és az a különleges és eltérő minden más kisprófétai könyvtől, hogy a Jónás könyve nem a prófétai kijelentéseket tartalmazza, ahogy ez a többieknél van, hanem a próféta történetét írja le. Egyetlen mondat van az egész könyvben, amely magától a prófétától származik, de ezt most még nem árulom el. Ha valaki nagyon kíváncsi, üsse fel otthon a Szentírást. Amúgy az egész prófétai könyv elbeszélése annak, ami Jónás prófétával történik. Hogy észrevegyük, testvéreim, hogy nem véletlenül történnek az események sem a Jónás próféta életében, de még a mi életünkben sem. Hadd egy vonatkozást még idézek ide, akik itt voltak a múlt vasárnap az Isten tiszteleten, talán emlékeznek, aki nem, az majd a honlapunkon ellenőrizze vissza, mikor felkerül a vasárnapi igehirdetés, hogy Esdrás próféta könyvéről szólt az igehirdetés, és a Jónás próféta könyve ennek a kornak a terméke. Tehát időben valahol ott vagyunk, azt is mutatnám, hogy folytatódik az időbeli történetiség, még akkor is, hogyha egy másik prófétai könyv szólal meg ma közöttünk. Tehát nem nincsenek véletlenek. És ebből a gazdag üzenetből, ha bocsássam előre, testvéreim, hogy a mai vasárnapon, nem tudom a teljességet elmondani, hiszen nagyon hosszú lenne, Mert több olvasatát szeretném ennek a prófétai könyvnek és benne az első résznek elétek hozni, hogy lássátok, hogy milyen gyönyörű, milyen gazdag az Isten igéje, és mennyi üzenete, mennyiféle látási lehetősége van az isteni dolgoknak. Ma két szempontot szeretnék elétek hozni, úgy is mondhatnám, hogy két olvasatot. És az első, hogy megértsük, az alapoknál kell kezdeni, a szövegolvasat. Az, ami előttünk van. Hiszen ahhoz, hogy az Isten igéjét értsük, ahhoz magát a szöveget kell érteni. Nem véletlen, hogy a mai időben ugye szövegértési problémák jelentkeznek gyermekeknél és felnőtteknél is sajnos. Nem véletlen, hogy olyan sok apró betűvel ugye a boltokba rárakják 11 néhány nyelven a használati utasítást. Legtöbben el se olvassák, meg se kísérlik, de nagyon sokan nem is tudják értelmezni azokat a dolgokat, amit amúgy törvényi kötelezettséggel a cégek, akár a gyártók, akár a forgalmazók ráragasztanak egy-egy termékre. De őszintén ennél hétköznapibb dolgokban is találkozunk azzal, hogy emberek mintha nem értenék azt, amit olvasnak, vagy azt, amit hallanak. Nos, a szövegolvasat mit is árul el nekünk Jónás próféta könyvéről? Hogyha kívülállóként, és azt is mondhatnám, hogy ismeretlenül, idegenként olvasnánk ezt a szöveget, azt találjuk benne, hogy Isten szól egy Jónás nevű emberhez, akiről azt is elmondja, hogy kinek a fia, tehát egy konkrét személyhez szól, és rábíz valamit, és azt mondja, hogy rád bíztam ezt az üzenetet, menj el a Ninive nevű nagy városba is, mondd el azt, amit rád bíztam. Kelj fel, menj Ninivébe a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe, olvassuk a második versben. Isten egy konkrét dolgot rábíz egy konkrét emberre. Menj és az én nevemben tedd meg ezt. És ez a Jónás nevű próféta, folytatódik tovább a történet, ahelyett, hogy Ninivébe menne, azt olvassuk, egy másik helységet olvasunk, egy Tarzisz nevű helységet, hogy odaindul le. És az, aki nem ismeri a térképet, az is tudja, hogy Ninive nem Tarzisz. Nem oda megy ez az ember, ahová az Isten küldi, hanem az ellenkező irányba. Sőt, olvassuk tovább a szöveget, hogy menekül az Isten elől. Nem csak, hogy nem oda megy, hanem, és nem teljesíti a küldetését, hanem ez a másik út, ez nem csak egy ellenkező út, hanem menekülés az Isten elől. Szeretne elbújni. Később igazolja ezt a történet, amikor a hajóra száll, ugye lemegy a hajó fenékbe, beburkolózik valószínűleg, mert nem volt olyan meleg. Szóval nem fűtött kabinok voltak abban az időben a hajó fenekén, még a földközi tengeren sem. Beburkolózik jó mélyen, és alszik. Miközben kint tombol a vihar. Szóval szeretne elbújni, elfutni az Isten elő. És ezért fizet. Ezt is olvassuk. Elment, megkereste a kormányost, letette a hajóbért, az utazási költséget, beszállt a hajóba, és hát később tudjuk, hogy lement a hajó fenekébe, szundítani egyet. Szóval megfizette azt, hogy ő elmeneküljön az Isten elől. Nem kevés pénzt fetszolt bele. Amit kértek. Fizet azért, hogy meneküljön az Isten elől. És aztán olvassuk tovább a történetet, még mindig a szövegnél tartunk, hogy ez a hajó, mikor kifut a kikötőből, viharba keveredik, és nem akármilyen viharba, hanem olyan viharba, ahol kétségbe esnek azok a sokat próbált matrózok, a kormányos, a hajókapitány, a kétkezi munkát végző matrózok, és nem találnak mást, ez az utolsó, aki olvasott regényeket, illetve aki valamennyire ismeri a kultúrtörténetet, hogy az a legutolsó dolog, amikor már az életmentéshez elkezdik kidobálni a hajónak a rakományát. Most mindig a szövegnél maradok még, tehát nem akarom magyarázni, ennek megvolt az oka, hogy miért. De ezt olvassuk, hogy elkezdik kidobálni, mert már nincs más mód, valahogy meg kellene menekülni ebből a viharból. És mindenki lázasan dolgozik, mindenkit izgat, mindenki szeretné menteni a maga életét, kivéve egy embert. Ott a hajó. Mert ő nem dolgozik a többiekkel, nem cipeli a cuccokat, a ládákat, a rakományt, hanem ő elmegy és békésen elvonul, és a maga kis, hogy mondjam, hajó helyzetében szundít egy nagyot. Miközben mások dolgoznak, hogy megmeneküljön a hajó, és vele megmeneküljön az életünk. Őt nem érdekli a mások élete. Meg a hajó helyzete. Ő a maga életében jó ember. Köszönjük szépen, dolgozzanak mások, mentsék meg a hajót. Ha nem, ez a kényelmesebb forma. Ezt olvassuk. Szóval nem izgatja ezt a Jónás nevű embert a többinek a sorsa. A hajónak a sorsa, a rakománynak a helyzete és a sorsa. Egy kicsit már a sajátja sem. Mert mindegy, mi történik. A fontos, hogy ő tudjon nyugodtan lenni. És mikor eljutnak addig a kétségbe esett állapotig, hogy mit lehetne még kidobni a hajóból, akkor olvassuk tovább a szöveget, hogy a hajó kormányos lemegy a hajó fenekére, hogy nézze meg, még nincs-e valami fölös teher, és ott találja ezt a nagy almót a hajó fenekén, és fel is ébreszti őt, hogy kelj fel, te nagy almó, hát mi az, hogy te itt lent húzod a bundát, aztán mi meg odafent dobáljuk ki a cécót a hajóból, hogy valahogy megmeneküljünk. Miért vagy te ide lent? És amikor megkérdezi ez a hajó kormányos Jónást, akkor sok minden kiderül, mert ebben az ébredésben azért csak nem tud elmenekülni önmaga elől, hogy miért is vagy te itt. És nincs-e köze annak, hogy te itt vagy, ahhoz, ami velünk történik. Kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk ez a veszedelem, mi a te foglalkozásod, honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből vagy te? Egy kérdés sok. Nem ismerünk, hát annyit tudunk, hogy te kifizetted a hajópénzt. De rólad, mint emberről, alig-alig. Illetve semmit. És jön a válaszban, a 9. versben a nagy vallomás, Héber vagyok én, és az Urat, az eget Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. És akkor, már valószínűleg a szöveg azt engedi nekünk következtetni, hogy már kint van a matrózok előtt vall Jónás, feljöve a hajó fenékből, megborzadnak ezek az emberek. Gondoljatok bele, kívülállók. Kétkezi kemény munkás emberek, és megborzadnak attól, ezt olvassuk, hogy valaki az Isten elő fut. Milyen ember az, aki fut az Isten elő? Aki azt gondolja, hogy el tud futni az Isten elől. Ezt olvassuk szó szerint, hogy megborzongnak a matrózok, akik ott vannak körülötte. És aztán, ahogy jön a válasz, a vallomás, szinte egy hitvallás, kiderül az, hogy ennek az embernek egyedül a szíve nehezebb, mint az egész hajórakomány, amit már rég kidobáltunk. Mert nem amiatt volt a probléma, ami súlyként itt feküdt a hajó testben, hanem itt van valaki, akinek a szíve helyén egy olyan kő van, amelyik nehezebb mindennél. Felkorbácsolja a tengert, a tengernek a dühét, úgyhogy már-már töredezik a hajó, ahogy hallottuk. Egyedül őt kellett volna kidobni, ezt az embert is megoldódik minden, és marad a rakomány, és marad az élet, és marad a nyugalom. Kéri is Jónás, hiszen tudja, hogy miatta van ez. És nagyon érdekes, ahogy olvassuk ezt a szöveget tovább, testvéreim, hogy ezek a kétkezi, cserzetbőrű, nagyon kemény munkát végző emberek, akik abban az időben úgy hajóztak ki kikötőkből, hogy reményük volt arra, hogy majd beérnek egy másik kikötőbe, hiszen nem ezek a navigációs körülmények, meg technikai, hogy mondjam, háttér volt, ami ma ismeretes. Szóval úgy hajóztak ki mindig, hogy benne volt az a kockázat, hogy oda marad az élet. Mint ahogy a bányászok is, mikor leszálltak, én tudom, mert szolgáltam bányavidéken. Ők azt mondták, minden nap leszállunk, meghalunk, és minden feljövetel a lifttel, az aknából, mikor feljövünk, az egy új nap és egy új élet. És ők tudták, mert nagyon sokan haltak meg. Én is hirdettem a vigasztalás igéit olyannál, aki bánya szerencsétlenségben halt meg 31 néhány évesen. Szóval így hajóztak ki ezek az emberek. És ott vannak ebben a megkeményedett élet lehetőségekben is, mikor ez a Jónás nevű ember, akiről nem tudják, hogy próféta, csak azt tudják, hogy az Isten elől fut, vall nekik, hogy mi is történik vele, akkor olyan gyönyörű. Nem azt mondják, hogy oldjuk meg mi gyorsan az életünket, elnézést a kifejezésért, ezt a szemetet ne vigyük magunkkal tovább, dobjuk át a hajókorláton, hanem azt olvassuk a szövegben, hogy megpróbálnak szárazföldet érni. Ez a mély emberség, hogy itt van közöttünk, aki miatt történik minden, és nem kidobják maguk közül, hanem megpróbálják elérni a szárazföldet valahogy ezzel a Jónás nevű emberrel együtt, és kudarcba fullad ez a próbálkozásuk, nem tudnak visszamenni a vihar miatt. Ez a mély emberség egyszer valahonnan előjön ismeretlenek részéről. Szóval lehet, hogy cserzett volt az arcuk, és kemény volt a két kezükön a bőr ezeknek a matrózoknak, de a szívük puha volt, az biztos. Mert vissza akarták vinni ezt az Isten elől futó, tévejgő embert önmagukkal együtt a szárazföldre. És nem sikerült. És mikor már nincs más lehetőség, azt olvasok, akkor fogják meg, és dobják át a hajó korláton, és lecsendesedik a tenger. És nagyon érdekes, amit olvasunk a szöveg végén, és ezzel szeretném is ezt az első olvasatot befejezni, hogy azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldozának az Úrnak, és fogadásokat tettek. Ez a történet befejezése, itt az első fejezetnek a befejezése, a szöveg leírás szerint. Hadd mondjam ma a mai utolsó, de egyben második olvasatot is, testvéreim, egy picit rövidebben, hiszen a szöveget, ha megértettük, akkor majd az üzenetet is könnyebben megtaláljuk. És ez pedig a cselekmény olvasata ennek a történetnek, illetve ennek a fejezetnek. Az Istennek terve van egy pogány városnak a megmenekítésére. Nínive a Krisztus előtti 6. század, 7. század akkori világ egyik legnagyobb világbirodalmának a fővárosa. Rettegte mindenki. De ez a főváros egyben egy ilyen nagy olvasztó tége is volt, ahol különböző népek, különböző istenek, különböző nyelvek keveredtek egymással. És az egyik oldalon ott volt a félelem, a hatalomtól való félelem, a másik oldalon pedig ott volt a mindenkinek ebben a nagy katyvalékban, ebben az össze-vissza városban a sok pogány istenimádás, és mindaz, ami ezzel járt. És a bűn olyan nagy volt, ezt olvassuk, hogy felhatott az Isten elé, és az Isten elhatározza, hogy ezzel a várossal valamit tenni kell. És ezért kiválaszt egyet a saját népe közül, egy embert, egy prófétát, és azt mondja, hogy menj el, mert te ismered az Istent, mert az én népemből való vagy, menj el és mondd el ennek a nagyvárosnak, hogy térjenek meg, hogy ne pusztuljanak el. Az Isten cselekedni akar a pogányok között is, és az ő gyermekei bizonyságtételével szeretne, egy prófétája jelenlétével, szavával, üzenetével szeretné megtérésre hívni, mert Istennek minden elveszett életért kár, hiszen minden élet az Isten ajándéka, még a pogányok élete is. És az Isten, aki rábízza ezt az üzenetet az ő prófétájára, hát nem csalódik, csak azt kell tapasztalja, hogy azok hagyják cserbe, akik az övé. Jónás, a próféta hagyja cserbe, az Isten. Az a nép közül való, aki ismerte az Isten hatalmát és szeretetét. Hát éppen azok hagyják ott az Isten ügyét, akiknek képviselni kellene ezt az ügyet, nem csak a saját népünkben, hanem a pogányok között is. És hogyha olvassuk tovább a szöveget, akkor egy kicsit még inkább, hogy mondjam, megdöbbenünk a Szentírásnak az igazságán, hiszen azt olvassuk, hogy ez az ember, aki képes az Isten cserbe hagyni és Ninive helyett Tarzisz felé indulni, ez az adott helyzetben cserbe hagyja az embertársait is. Ki kell mondani őszintén, mert itt van ebben a történetben. Ott, amikor korábban már idéztem, ugye, amikor a viharban hánykódik ide-oda a hajó, szóval ez nem csak az Isten előtt megbízhatatlan ember, hanem ez egy olyan, aki a többivel is körülbelül ennyit törődik. És hogyha kívülről nézzük ezt a történetet, és így látjuk, akkor azt mondjuk, hogy hú-hú, az Isten népeiben ilyenek vannak, akik sem az Istent nem tisztelik, és odahagyják az Isten ügyét, és cserben hagyják ezt az ügyet, és a mellettük élő emberekhez is így viszonyulnak, hogy bezárkóznak saját magukba, és nem nagyon érdekli, hogy mi történik, még abban a hajóban sem, ahova ők be vannak zárva, akkor bizony néhány erkölcsi probléma megfogalmazódik az ilyenekkel szemben. Ahogy ezek előjönnek a történelemben, illetve előjönnek a mában is. Szóval testvéreim, mondok egy kemény mondatot, mert itt van a Szentírásban, és annak igazságát ki kell mondanunk, hogy a cselekedetek szempontjából Jónás, akiről aztán megtudjuk, hogy próféta, az egyik legalávalóbb. Mert cserben hagyja az Istent, és cserben hagyja a vele egy sorsot viselőket is. Nem ilyen. Szóval őszintén, ki szeretné a környezetében ilyenek éljenek? Ki szeretné ilyen munkatársakat magának? Ki szeretne ilyen szomszédokat? Akik az Istent is cserbe hagyják, és ha baj van, akkor nem lehet számítani rájuk. Szóval testvéreim, ha csak a cselekedetekre tekintünk, akkor nagyon sok szégyelni való van. És őszintén azt is mondhatnánk, hogy az Isten ugye nem áll olyan jól, hogyha ilyen Jónások tényferegnek időről időre, és aztán a szorultságban mégiscsak megvallják, hogy hát én a héberek közül való vagyok, és azt az Istent félem, aki a eget és a földet teremtette. Szóval ki kell állni, hogy mégiscsak oda tartoznék az Istenhez, vagyok valaki, és aztán megnézik kívülről ezt az életet, és azt mondják, hogy hú-hú, az Istennek ilyen gyermekei vannak. És ráadásul ott van a kontraszt, ugye, ezek az ismeretlen segítő emberek, akik a megoldást nem abban látják, hogy dobjuk ki magunk közül ezt az erkölcstelen és tisztességtelen embert, hanem akik megpróbálják még a nyomorúság mélyén is, hogy valahogy vele együtt partot éljenek. Szóval nem olyan könnyű elengedni, eldobni egy életet, Olyan szép, ahogy olvassuk a szövegben, amikor imádkoznak ezek az emberek, mielőtt bármi történne, és mikor átdobják Jónást a hajókorláton, utána is azért imádkoznak, hogy Urunk, ne rót fel ennek az embernek a vérét nekünk, mert mi mindent megtettünk azért, hogy megmentsük, de nem tudtuk megmenteni. Így tudtuk megmenteni magunkat, hogy őt fel kellett áldoznunk. Szóval testvéreim, látnunk kell, hogy az Isten bölcsessége az sokkal nagyobb az emberi cselekedeteknél. És megmutatja azt, hogy minden népben vannak jók és vannak rosszak. Még az Isten népe között is vannak méltatlanok. Ráadásul olyanok, akik nagyra hivattak. De nem az emberi cselekedetek határozzák meg az Isten ügyének a sorsát, és ez a gyönyörű. Mert mikor eljutunk az utolsó mondatig ebben a fejezetben, azt olvassuk, hogy ezek a matrózok, akik látták ezt az érdemtelen életű Jónást, mégiscsak elkezdik félni az Istent. És ez a gyönyörűséges. És ezért nem véletlen, amikor a reformáció felfedezi azt, hogy az embernek az Isten előtti megigazulása az nem a cselekedetek révén van. Ha az Isten minket a cselekedeteink szerint ítélne meg, testvéreim, akkor nagyon megítélne mindannyiunkat. De az Isten ugye több, mint az emberi botlás és cselekedet. Több, mint a menekülés. Az Isten irgalma olyan nagy, hogy néha a pogányok csodálkoznak rá, hogy ez a nagy Isten eltűri az ilyen olykor alávaló embereket is a maga népe között, mint ez a Jónás, aki elárulta őt, és elárult minket. Az Isten ügye semmivel nem lesz kisebb, sőt, ennek ellenére is eljut a célhoz, mert az Isten ügye nem az embereken, nem a gyengéken, a menekülőkön, hanem az ő szeretetén és az ő kegyelmén fordul meg. És hogy elhiggyétek ezt, hallgassátok majd, mit üzen nekünk az Isten. De vigyétek magatokkal, az Isten ugye sohasem az emberi cselekedeteken fordul meg, és nem azáltal válik hitelessé vagy hiteltelenné, hanem azáltal, hogy Isten maga áll a történések mögött. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, igéd végtelen gazdagságát, és benne azt a felismerést, hogy a te ügyed ebben a világban sohasem az emberi teljesítményen, a cselekedeten fordul meg, hanem mindig azon a hűségen, amelyen és amelyben megbizonyítod, hogy olykor méltatlan emberi magatartások ellenére is hitelesen vagy jelen ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, ha olykor gyáván Jónásként futottunk a küldetésünk elő. Bocsáss meg azt, ha nem tudtuk elmondani azt a rövid üzenetet, amit ránk bíztál, hogy megtérjen, talán nem egy egész nagy város, hanem megtérjen az az ember, akinek az élete a romlás felé fut. Bocsáss meg gyávaságunkat, bocsáss meg azt, hogyha nem tudtunk odaállni úgy emberek mellé, akik bajban voltak, hogy megérezték volna a segítő szeretetünket. Taníts meg bennünket. Te gyermekednek lenni felelősség, a te gyermekednek lenni alázat, te gyermekednek lenni nem lehetetlen, csupán engedelmeskedni kell a hívó szónak. Légy azokkal, akik a mögöttünk hagyott hét, minden terhét, nyomorúságát idehozták most. Különösen egy családért imádkozunk, akik szerettük poránál álltak a mögöttünk hagyott héten. Adj nekik erőt, reménységet az emlékezésben, a megmaradásra és az örök életre. Imádkozunk azokért, akik betegséget, testi nehézséget hordoztak, vagy hordoznak most is. Imádkozunk azokért, akik lelki tévejgésben vannak. Imádkozunk azokért, akiknek a következő lépés még bizonytalan a saját maguk döntésében is. Imádkozunk azokért, akik vágynak a veled való közösségre most az úrvacsorában. Légy velünk, áld meg minket. és szentelj meg az előtted lévő csendben is. Amen.